Áldva legyen a mi Urunk, a nagy kiváltságért, hogy újra itt lehetünk. Azért legyen neki hála az énekekért, az ő szaváért, mindenért tulajdonképpen, amivel megajándékozott bennünket, hogy újra, mint ajkunk gyümölcsét, nevének magasztalását dicsérhetjük, hiszen erre való tekintettel történik minden, hogy felmagasztalva legyen, magasra legyen emelve, és ki az, aki dicsőítőt, felmagasztalja őt, hanem azok, akiken meg tudta dicsőíteni magát. És ha Isten nagy dolgot végezhetett rajtunk, akkor mi lehetünk azok a magunk részéről, akik az ő nevével dicsekedhetünk, és magasztalhatjuk az ő nevét. Már is egy csodálatos igeverset hallottunk, vagy meghallgattunk, elmélyedhetnénk, kimeríthetnénk, és annak jelentőségét és értelmét számunkra mirjánk nézve megállapíthatnánk és felfoghatnánk, hogy mit akar mondani, mi a mondani valója, mert mindaz, ami Jézus Krisztuson, az Isten fiával történt, az vetődjön vissza Isten fiaira és leányaira. Ő volt a mi mintaképünk minden tekintetben, és ő azt mondja, hogy a fiú semmit sem tesz önmagától, hanem csak azt, amit látja, hogy az atya cselekszik. Ezzel pedig azt akarta mondani, hogy az ő emberi hústestében nem a maga akaratát cselekedte, hanem az Isten akaratát végezte el. Nem azért jött, hogy önmagától cselekedjen valamit, hanem hogy Isten akaratát teljesítse. És a zsidók levelében kifejezésre lett juttatva, a te akaratodat cselekedné, jöttem el, ó Istenem, és egy hústestet készítettél nekem, hogy gondoskodtál róla, hogy testem legyen, és Istennek minden egyes fia, minden egyes leánya, különösen Istennek valamennyi küldöttei beilleszkednek, alárendelik magukat Isten akaratába, alá kell rendeljék magukat Isten akaratába, hogy Isten szándéka vagy végrendelete bekövetkezhet, és ez csak akkor következhet be, hogyha mi beilleszkedünk a magunk részéről, alárendeljük magunk részéről magunkat. Hiszen tudjátok, Isten rendeletéről vagy szándékáról beszélni egy dolog, de ennek alávetni, alárendelni magát egy egész más dolog. Az Úr nem csak azért jött el, hogy az Úr végrendeletéről, szándékáról beszéljen, hanem azért jött, hogy alárendelje magát, azt végezze. És mi sem azért vagyunk itt, hogy ajokvallomásként utaljunk Isten végrendeleteire, szándékaira, hanem hogy felismerjük azt, és alárendeljük magunkat. Ezben áll a mi kiváltságunk. Ez a mi óhajunk. A tegnap esti prédikáció, amit tekintetben vettünk, a Branham testvérnek egy prédikációja, egy folytatása az előbbi megtartott prédikációnak. És úgy tűnik, mintha Branham testvért még mindig foglalkoztatta volna, nem tudta elengedni. Egy új témát adott meg, de megmaradt a régi prédikációnál, amit tartott. Annak folytatása volt a régi prédikációnak, az előbb megtartott prédikációnak. De mielőtt ennek megtekintésébe elmélyednénk, szeretnék egész röviden erre az ígére utalással lenni, ami bevezetésül lett olvasva számunkra. Itt azt mondja az íge a János 5.22-ben, az atya sem ítél el a maga részéről senkit, hanem az ítéletet átengedte egészen, ráruházta egészen a fiúra, hogy mindenki éppen úgy tisztelje a fiút, ahogyan az atyát is tisztelik. Csak egy lapot lapozok, csak egyetlen egy oldalt lapozok a Bibliában, ugyanabban a fejezetben, és olvasom a 41. verset. A 41. verset. Megtiszteltetést emberektől nem fogadok el. Most felteheti valaki a kérdést. Igen, hát itt, ami Urunk azt mondja, vagy azért mondja, hogy a fiút éppen úgy tiszteljét, mint ahogy az atyát is tisztelik, de azután azt mondja, megbecsülést az emberektől, vagy megtiszteltetést az emberektől nem fogadok el. Mit jelentsenek ezek a két kijelentések számodra és számomra? Mindazok, akik csak az ő emberiességében ismerték fel őt, azok nem kellett tiszteljék, nem kellett megtiszteljék ők embergyanánt, hanem úrgyanánt, királygyanánt, mint azt, aki méltó a tiszteletre, a megbecsülésre, a méltóságra. Amint mondottam már, nagyon elmélyedhetnénk ezekben az ige megtekintésében, és itt azt mondja, bizony-bizony mondom néktek, aki hallja az én szavaimat, és hisz annak, nem csak abban, vagy annak, ezt is tekintetben vettük már, hogy Istenben hinni sokan vannak, akik Istenben hisznek, de nem hisznek Isten szavának, és ebben áll a szükségállapotban. A szükségállapot a Jakab levelében az áll, hogy maga az ördög is hisz, és reszket, de nem hisz Isten szavának és határozatainak, nem alárendeltje annak, és ebben áll a nagy szükségállapot és a nagy különbség. És ha ma a protestánsokat, katolikusokat vesszük, mindnyájukat fel megkérdezhetitek, hisztek-e Istenben? Természetesen, hogy hisznek Istenben, valamennyien. De ha feltennénk a kérdést, hiszitek azt, amit Isten az ő szavában kijelentett, hiszitek az ő határozatait, akkor egész másképpen áll a dolog. De Istennek van egy serege a Földön, akik hisznek benne, és alávetik magukat az ő szavának, tudnillik annak az ő határozatainak alárendeltjei, és az ő ügyét szem előtt tartják, és már is elérkezünk az ígéhez, amely azt mondja, aki hisz én bennem, amint az írás mondja, annak testéből életvíznek folyamai ömledeznek. Már most a prédikációhoz, amit tegnap este elkezdtünk a témával, a segélykiáltás, ezzel kapcsolatosan sokat lehetne mondani, de Isten a valóságban te rajtad, és én rajtam el kell végezze, ki kell kényszerítse belőlünk ezt a segélykiáltást. Szeretnénk azt az ajkat érvényre juttatni, az ajakról hallgatni a szavakat, akiket megbízott azzal, annak ajkáról tudomásul venni Isten üzenetét, mert ő is olyan állapotba került, ahol nem tudta, hogy legyen tovább. És azt mondja, az utolsó 5-6 évben azt se tudtam, mit évő legyen. Tanácstalan volt, zavarba jött, és egy belső szükségletben, kimerültségben volt, egy meggyötörtségben. Mi valahogy úgy gondoljuk, hogy az Isten szolgái erőfeszítés nélkül, fáradozás nélkül ismerik a feleletet Istentől. Nem. Ilyen könnyen dolga nem volt senkinek az Isten szolgái közül. Minnyáján nehéz útakat kellett járjanak, talán azért, hogy másokat jobban megértsenek. Én a magam részéről így juttattam kifejezésre az Úr előtt, hogy bár lenne segítségünkre, hogy lazítsa meg, amit meg kell lazítani, szabadon engedjen, ami szabadon kell legyen engedve, kiszabadítsa, ami ki kell legyen szabadítani, és meg legyen, fogjul legyen ejtve, ami foglul kell legyen ejtve. És ha elgondolkozunk felette, megállapíthatjuk közösen, hogy az emberek szabadon kell legyenek engedve, és a sátán hatalma fogjul kell legyen ejtve, és hogy mindezzel tekintetben Isten az ő áldását és az ő kegyelmével kísérjen. És ha az Úr maga azt mondja, a fiú semmit sem cselekszik önmagától, hanem csak azt, amit látja, hogy az Atya tesz. Hogyan legyen velünk kapcsolatosan akkor, avagy Isten országában tevékenykedhetünk, vagy ténykedhetünk-e saját magunktól? Nem. Istennek a működésének egy része, a munkavégzésének egy részévé kell váljunk. Minden más egy hiába való lenne. Ezzel Isten és másoknak útjában állnánk csak. Következetesen, tehát mi magunk egy része kell legyünk Isten munkájának ez időben. Egy része az isteni ténykedésnek, az isteni munkavégzésnek. Az említett prédikációból szeretnék néhány szakaszokat felolvasni, hogy felmutassam, milyen módon szólott az Úr. Olvasok a hét pecsétek megnyitása óta az utolsó napokban a fennmaradott különálló csonkok össze kellett legyen függesztve a menyasszonyba, mindazok, akik ezelőtt éltek, nem juthattak tökéletesítésre, amíg a gyülekezet maga, a mennyasszony gyülekezet ezekben az utolsó napokban nem csattolódik hozzá, nem lesz hozzá csattolva. Közösen felvétetünk majd, vagy együttesen felvétetünk majd a levegőjékbe. Különösen ez a mondat. A hét pecsétek megnyitása után, ezekben az utolsó napokban a fennmaradott különálló csonkok vagy csatoló szerkezetek össze kellett legyenek fűzve a testben, a mennyasszony gyülekezet testében. Isten nem tesz semmit egy légüres térbe, nem tesz semmit mondóan. Szüksége van egy gyülekezetre, amelyen keresztül elvégezheti az ő művét. Neki meg volt az ő profét, voltak profétái, majd eljött Krisztus, ő volt a kivonata, az összefoglalása mindannak, amit a proféták kijelentettek, mert így áll a Lukás 16:16-ban, a törvény és a proféták Jánosig voltak, és ettől kezdve hirdettetik az Isten országa, és akik erőszakot alkalmaznak, azok behatolnak abba. De tudjátok, hogy egy birodalom önmagában kell legyen egy királya, egy birodalomnak kell legyen egy királya, és ez a király az ő birodalmának a mi urunk. A mi urunk királya az ő birodalmának, mi pedig az ő alárendeltjei vagyunk. Itt pedig minden fennmaradó, különálló csonkok összefoglalva kell legyenek az egy testbe, ami Urunk azt mondta, egy testet készítettél nekem. Ez volt az ő földi hústeste napjainkba. Mi az Úr mennyasszonya gyanánt, az Úr testét képezzük. Mert így áll az 1. Korintus 12:13-ban, hogy mindnyájan berekeresztelkedtünk egy szellem által egy testbe. Az Úrnak szüksége van egy testre, hogy megtestesüljön, intézkedjen, lakozást vegyen ebben a testben, és ezen a testen keresztül szeretne működni, szeretné az ő feladatát végezni. Akkor, amikor látható testében, földön járt a idején, ebben az ő hústestében, az Isten akaratát végezte. Már most mi bennünk szeretne lakozást vetni, az, mint az ő testében, megtestesülten mi bennünk, az ő mennyasszonyában, hogy az ő feladatát végezhesse rajtunk keresztül. Azután az van intézve hozzánk, a gyülekezet tökéletesítése. Ezekben a napokban csak azután következhet be, miután mindazok, akik ahhoz hozzá kell legyenek csattolva, hozzá lettek csattolva, azután azt mondja tovább, a Jézus Krisztus megkülönböztető jele a Szent Szellem. Ő közöttünk van. Ezt nagyon, igen nagyra kellene becsüljük, és nagyra értékeljük. Magunkat nem tudjuk alázatra kényszeríteni, amennyiben levetjük a cipőnket, és térdre borulunk. Ez nem lenne elégséges. Ami egész életünk kell bizonyítsuk, igazoljuk azáltal, itt talán hiányzik egy szó, azáltal, hogy a szellem gyümölcsei nyilvánvalóak lesznek. A szellem gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, és így tovább. Már most tovább, itt most valami régi, valami ismert dologgal vagyunk szembesítve, de újra a gyertyatartóra van állítva, a helyére van állítva. És némely alkalommal szükségszerű, hogy régi bibliaherek újra meglegyenek világítva, hogy teljesen megértsük hitben az ő jelentőségüket, hogy az, ami kifejezésre kell legyen juttatva, valóság lehessen, bekövetkezhessen. Az ige a Galata levélből kívülről ismerjük, de éppen ez nem elegendő. Ebben áll az én és a te, ami mindjárt valódi problémája, a valódi gond. A gond azzal van, hogy sok bibliahelyeket emlékezetből, memóriából ismerjük, de nem éltük tapasztalatból át. Ebből tevődik össze a gond. És így őszinte szívvel kell keressük Isten színét, és kérni őt arra, hogy legyen segítségünkre minden tekintetben, hogy ezek a dolgok nyilvánvalóak lehessenek a mi életünkben. És pontosan tudjátok, hogyha egy gyümölcsöt akartok venni valahonnan, először el kellett legyen ültetve egy fa. Nem lehet egyszerűen jönni, és azt mondani, most már learatok egy gyümölcsöt valahonnan, veszek egy gyümölcsöt egy fáról. Az első kérdés, hol áll a fa, amely megtermi ezt a gyümölcsöt. A gyümölcs nincsen a légüres térben, hanem egy fán nő, terem. Isten gyermekei gyanánt olyan fák kell legyünk, akik folyóvíz mellé lettünk ültetve, akik a maguk idejében meghozzák a gyümölcsöt. És ha visszatérünk a paradicsomhoz, akkor elolvashatjuk, hogy az Úr egy bámulatos, egy csodálatos kertet létesített, és két különleges fát, ültetett bele, az egyik az életfája volt. És ha az Ezékiel 47-hez megyünk, a 12. vershez, és a jelenések 12:1-2-höz, akkor olvasunk az életfájáról, amely 11 évben 12-szer hoznak gyümölcsöt, de a gyümölcs a fán van. Fa nélkül nem létezik gyümölcs. Következetesen te benned és én bennem. El kellett legyen ültetve valami, ami létrehozza a gyümölcsöt. Így értettük meg a Branham testvér prédikációját is a tegnap estéről. Ezt ragadtuk meg belőle. Nem csak dolgok, amelyekben részesülünk, hanem szellemi életünk alkotó eleme, összetevője kellett legyen kegyelemből. A gyümölcs nyilvánvaló kell legyen, de a gyümölcs csak ott lehet nyilvánvaló, ahol valami el lett vetve. És úgy vélem, hogy Isten egy gazdagon elvetett de az ő vetőmagját ez időben, és hogy az ő szava határozottan termőföldbe esett, és hogy belőlünk valami isteni keletkezik, ami isteni gyümölcsöket hordozza. Galata 5-ben olvassuk az ismert szavakat, a Galata 5.19-ben a test cselekedetei azonban nyilvánvalóak, mégpedig ezek házasságtörés, erkölcstelenség, paráznoság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenykedés, viszály, aljas egoizmus, ellenségeskedés, pártoskodás, irisség, gyilkolás, és így tovább. Ezekről előre mondottam nektek, és most megismétlem, hogy akik ilyeneket cselekesznek, nem öröklik Isten országát. És talán azt mondhatjuk, itt van egy egész lajstrom, ezt nem vagyok bűnös mindenben. Igen, lehet egyet nem tettél, de 10 más egyet tettél. Minden egy lélegzettel, egy szuszra van kivondva, egyszerre van kimondva. Ide tartozik a pártoskodás, a gyilkosság, a részegeskedés, a topzódás, és minden más egyéb. Azután írva áll tovább is a következő versben, a szellem gyümölcse ellenben, szeretetben áll, örömben, békességben, türelemben, barátságosság, jóság, hűségesség, szelídség, alázatosság, kitartás. Az ilyenek ellen nem emel vádat a törvény, nem emelhet vádat a törvény. Akik pedig a Krisztus Jézusé a testet megfeszítették szenvedélyével együtt és kívánságaival együtt. Itt a test gyümölcsei fel vannak lajstromozva, és Branham testvér azt mondja ebben a prédikációban, nem elégséges, nem kielégítő, hogy levessük cipőnket, és térdre boruljunk. Ez nem elegendő. A mi életünk által nyilvánvaló kell legyen a szellem gyümölcse által, amely tanúskodik önmagában, és a szellem gyümölcse, szeretet, öröm, békesség, türelem, stb. Következetesen összefoglalva azt jelenti, hogy minden istené rendelkezésünkre kell állni, vagy létező kell legyen bennünk, amikor Isten lakozást vett bennünk, akkor nyilvánvaló lesz a szeretet, az öröm, és minden más egyéb, ami tulajdonképpen Isten lényéhez is tartozik. Következetesen, ahogy az először is már utaltunk rá, mi bennünk el kellett legyenek vetve ezek a dolgok. Természetünktől fogva a régi emberrel rendelkezünk csak, és a régi embernek csak a régit jeleníti meg, fedi fel, csak a régire mutat rá, és ez az egész lajstrom, amit felolvastunk. Az új ember, aki Istenből született, becsületes, tisztességes, igazságos és szent, az új, Isten új lényét szükségszerűen hordozni fogja. A régi hordozza a régit, az új hordozza az újat. Ez elengedhetlen. Ami hústól született, hús az, vagy testtől született, test az. De ami szellemtől született, az szellem és Isten. És az Úr azt mondja, ne csodálkozzatok, hogy azt mondom, azt követelem tőletek, újonnan kell szülessetek, elengedhetlenül, muszáj. Pál apostol kivitelezi itt az Efézus 4-ben, amikor a hívőkhöz intézi a régismert ígét, a 22. versben, hogy a régi élet, tekintettel a régi életmódotokra vessétek, le kell vessétek a régi óembert, aki a kívágyó mohósága következtében megsemmisíti magát, és a ti szellemi életetek legbelsejében meg kell újuljatok, és elmétekben is, és fel kell öltsétek az új embert, aki Isten képmására teremtetett valóságos igazságosságban és tisztaságban. Nem csak az, hogy valljuk ajakvallomásként, hanem a tettben, a cselekedetben is be kell következni. És mint egy földi nemzés esetében nem elegendők a szavak, hanem kell a mag. Így van a szellemi nemzés esetében is. Az Isten szavának a magva hozzátartozik, vele járója. Nem sokat mondani felőle, hanem a mag, az íke magvát, magunkévá tenni, elültetni a te és az én szívem földjébe, hogy az új kikelhessen, előjöhessen. Továbbá azt mondja Branham testvér, gondoljatok vissza ma reggelre, és kötőjel, összekötőjel, előkészítés. Következetesen az előkészületről van szó, az előkészítésről. És azt mondja továbbá, remélem, hogy minnyájunk figyelembe, mindenütt figyelembe fogják venni. Remélem, hogy a hangfelvételek jól sikerültek, hogy mindenővé eljuthassanak, el lehessen juttatni őket. Hiszem, hogy a prédikáció Isten rendelt el határozottan az ő közvetlen megbízásából, éppen úgy, mint a hét pecsétek megnyitása is volt. Ez pedig egy roppant nagy, egy mérhetetlen kijelentés. Ő azt mondja, hiszem, hogy a prédikáció tökéletesen Istentől adatott, Istentől lett megbízva, közvetlen megbízásából tartottam éppen úgy, mint a hét pecsétekkel kapcsolatosan. Ti tudjátok, hogy Branham testvér teljesen őszinte és egyenes volt. Nem ritka esetben tartott prédikációkat, amelyek nem voltak olyan egyenesek, és amelyek nem voltak éppen úgy kinyilatkoztatás, vette az ígeverset, és a Szent Szellem, és a megvilágítás által megvilágította őt. De akkor tartott prédikációkat, ahol a Biblia verseket, a témát, amelyben a részletek azelőtt ismertetve lettek vele, és ezeket a prédikációkat akkor különösen kihangsúlyozta, kiemelte, aláhúzta. Itt azt mondja, hiszem, hogy ez a prédikáció tökéletesen Istentől lett elrendelve. Az ő közvetlen megbízásából, éppen úgy, mint a hét pecsétek megnyitásával kapcsolatosan is volt. És ti tudjátok, mielőtt a hét pecsétek megnyitás meglettek volna nyitva, az Úr egy látomásban megmutatta neki a dolgokat, rámutatott a dolgokra, és azután elment, és megjelent neki a hét angyal, és az Úr parancsba adta neki, tér vissza, mert a hét pecsétek megnyitásának ide elérkezett. Már most tekintetbe vesszük a prédikációkat, vagy figyelembe vesszük a prédikációkat, amelyek a pecsétek megnyitása óta lettek tartva, és itt fel kell fognunk, hogy nem illékonyan, könnyen, elröppenően elolvassuk, talán túlterhelté vagy fárasztóvá lesz számunkra egy szép nap, de remélem, hogy nem, hanem hiszem, hogy nem kaphatunk eleget ezekből a prédikációkból, ezekből az Isten hozzánk intézett szavaiból, és ha némelykor megismétlődnek az ő szavai, akkor úgy, mint egy iskolában, amíg felfogtuk, megértettük, és hiszen azt mondják, hogy a lelkipásztor nem prédikálja kétszer ugyanazt, de egy tanító megismétli a feladatot egy néhányszor, addig, ameddig a diákok felfogták, megértették, miről van szó. És itt egy mély, egy isteni tanítással van dolgunk, végzetes tanításával, és ha megismerjük a dolgokat, azt kell mondjuk, amit Péter apostol is mondja, tartsátok örömnek, vagy vegyétek örömmel fontolóra, hogy ugyanazokat a dolgokat írja nektek, hogy a tiszta lelkületeket, tehát a Krisztusban ébren tartsam. Amennyiben ezekkel a dolgokkal vagyunk szembesítve, hiszen csak azért, hogy a tiszta lelkületünket a Krisztusban ébren legyenek tartva. És úgy hiszem, az úgy vélem, az mi drága testvérünk az ő imádságában, a bölcsességgel összekötetésben annyira érthetően mondja. Pál apostol azt ír a Korintus beliekhez, amit előtökbe adunk, előterjesztünk, isteni bölcsesség a tökéletesek esetében. És mi volt a dolog? Nem egy jött-ment valaki mondta, amit mondott, hanem Pál apostol maga. Következetesen Isten, akinek Isten szava ki lett nyilatkoztatva, az Isten gyermekeihez intézően. És ugyanez illik Branham testvére is. Ő sem volt egy jött-ment valaki, hanem az anya méhétől elkülönítve, elkülönített, megbízott Istentől elrendelt ezt a szolgálatot elvégezni. Avagy Pál apostol a maga részéről nem ugyanazt mondja, miközben azt írja szó szerint, amikor tetszett annak, aki elkülönített engem, kiválasztott engem az anya méhétől kezdve az ő fiát kinyilatkoztatni bennem, elkülönítve anya méhétől kezdve. Avagy Jeremiás próféta nem ugyanezt hangsúlyozta, még mielőtt az anya méhből kijöttél, kiválasztottalak téged, elrendeltelek profétául a profétáknak. Ez az Isten eleve elrendelése azok emberek életében, akik megbízatást kaptak, akik kilettek választva Isten népéhez különös ígéüzenetet intézni. Következetesen azt, amit most megtekintetbe veszünk, nem egy emberek által kifürkészett, kiderített bölcsesség, nem egy önalkotta magyarázat, hanem egy isteni, kinyilatkoztatott bölcsesség, amelyekben lelepleződik, vagy kifejezésre van juttatva számunkra Isten akarata. Továbbá az áll itt, az Isten szava volt. Ismertettem, vagyis tudattam veletek az íge üzenetet, amit hirdetni akartam. Ez volt az. A hét pecséttel kapcsolatos prédikáció után kellett következzen. És felteszem nektek a kérdést, miért kellett a hatalmas íge üzenet, az ismertető jel, a hét pecsétek szóló prédikáció után következzen, mert létezik a Földön egy sereg, akik hiszik azt, ami közismerté lett téve a hét pecsétek megnyitása után. És ez a sereg maga a Szent Szellem által kell elpecsételtetve legyen. És éppen erről van szó. Nem csak arról van szó, hogy a pecsétek meglettek nyitva, hanem arról is szó van, hogy Isten hozzám és hozzád intézi az ő kinyilatkoztatása, leleplezi előttünk, és úgy, ahogy Ézsás próféta mondja, elpecsételi az ő tanítványaiban az ő szavát. Erről van szó, nem csak egy kenetésről, ahogy tekintetbe vettük, hanem Isten pecsétjéről, és tudatosak vagyunk afelől. Ha itt azt mondja, a hét pecsétekről szóló prédikáció után kellett következzen, akkor ez összekötetésben áll, mint azokkal szemben, akik a hét pecsétek után Istentől kegyelmet nyernek arra, hitet tanúsítani, elfogadni, és aszerint cselekedni. Ez ahhoz a sereghez lett intézve, akik nem adnak önmagyarázatot, nem valami önalkotta magyarázatot, illetéktelenül tesznek, hanem levetik magunkat az Úr lábaihoz, és azt mondják, az Úr szólott, ki le hallaná, ki ne venné figyelembe. Ő szólt, ki ne venné figyelembe. Továbbá az áll, az utolsó íge üzenet a tetőpontja volt a hét pecsétekről tartott prédikáció után. Az egy fogalom alatt az ismertető jel, minden össze van foglalva. Hadd vizsgáljuk meg magunkat, hogyha hitben állunk-e. Az Úr áldjon meg benneteket. Ez a kérdés, Tegyük fel a kérdést, vizsgáljuk meg önmagunkat, hogyha hitben állunk-e. És Branham testvér elég gyakran utalt az íge szakaszra a Márk evangéliumában, miközben azt mondja, azok, akik hisznek, ezek a jelek fogják követni. De azután azt is mondja, amennyiben nem követnek a jelek, nem hisztek. És ezt mindenki megértheti, mert Isten nem tévedhet, Isten nem jelenthet be valamit, és azután feloszlassa, semmibe vegye. Ő az ő szava, alá kell támaszza az ő szavát, igazolja kell az ő szavát, de mi a magunk részéről kell higgyük, és az élménnyel kell, az élményben kell részesüljünk, hogy beteljesedjenek ezek a dolgok. És ha Branham testvér ezt a prédikációt kinyilatkoztatva kapta, és megtartotta, akkor nem azért, hogy a kétségbeesés áldozatai legyünk reménység nélkül, hanem egy belső kétségbeesésbe kerüljünk abban a reménységben, hogy Isten beteljesíti, amit kimondott. Ti tudjátok, hogy létezik a kétségbeesés, aminek áldozatul esnek az emberek, anélkül, hogy reményük lennének. Kétségbe esnek, és ez a végük. De ha Branham testvér itt a kétségbeesésről beszél, a segélykiáltásról, akkor nem egy olyan reménység, egy olyan kétségbeesésről, amely öngyilkosságban torkolik, hanem egy kétségbeesésről, egy szorongás állapotáról, amely össze van kötve az isteni ígérettel, és abban való hittel, amit Isten ígéretben adott. Ebben áll a nagy különbség, hogyha találkozunk egy emberrel, aki áldozatul esett a kétségbeesésnek, és semmi reménységnek is, vagy egy olyan emberrel találkozunk, aki egy belső kétségbeesésbe lett taszítva, de az ő szívében hordozza az élő reménységet. Mi volt a mi Urunk esetében? A Getsemáné kertjében kétségbeesésben esett, végkimerült állapotban került, amikor azt mondja, hadd múljék el tőlem ez a pohár. Imádkozott, kérte, úgy imádkozott, hogy vércseppeket ízadott, de tudatában volt annak, törjétek le ezt a templomot, és 3 nap múlva fel fogom építeni azt. Újra fel fogom építeni. Nem egy, hogy végkimerülés imádságja volt, egy kétségbeesés imádságból, hanem abban a tudatban imádkozott, hogy Isten nagy programjához, tervéhez tartozik, ami történik, és hogy a keresztre feszítés és a temetés után bekövetkezik a dicsőséges feltámadás, bekövetkezik valóságban. Úgy vélem, így ez a prédikáció sem a vége a kétségbeesésnek, hanem egy Isten működésének az elejére vezet bennünket, és Isten működése nem következhet be, amíg Isten nem vezet be egy kétségbeesett, nem taszít egy kétségbeesett állapotban. És Pál apostol azt írja, hogy újból fájdalmak között születi a hívő, szüli a hívőket, hogy a Krisztus alakra kiformálódjon, kimintázolódjon bennünk. És ha ezeket a dolgokat olvassuk, fel kell fognunk, hogy mit tart Isten szem előtt. Tudnilik azt, hogy a pecsétek megnyitása után azokhoz intézze az ő szavait, akik eleve elrendeltettek arra, elpecsételve lenni a Szent Szellem által. És a Szent Szellem tanúskodik arról, hogy ti ellettetek pecsételve a ti megváltásotok napjára. Ezzel pedig, ami testünk megváltására van utalás téve, ami lelkünk meg lett váltva, kegyelemben részesedtünk, Istent átéltük. De ami testünk vár az átalakulásra, és az ő megváltására, átalakítatására. E véget mindemez íge üzenetet, és azt mondja, ebben az egy fogalomban az ismertetőjel, a megkülönböztetőjel, ebben össze van foglalva minden, a részletek összessége, a Isten művének a tökéletesítése egyen-egyenként a hívőkben, akik új életre születtek, újjászülettek új életre, és a Szent Szellemmel elpecsételtetnek. Egy összefoglalása mindannak Jézus Krisztusban. Jézus Krisztusban a Biblia versek, amelyek utalással voltak őre rá, beteljesedtek. És egyetlen egy Biblia vers, egyetlen egy profécia sem maradt beteljesületlenül. Pontosan így a mennyasszony gyülekezetben, a Jézus Krisztus testében minden Biblia versek 100%-osan be kell teljesülni. Valósággá kell váljanak. És ha itt azzal vagyunk ismertetve, hogy ebben a segélykiáltásunk kell legyen, még egyszer fel fogom olvasni. Most fogunk, utalással leszünk erre a fogalomra, a kétségbeesés, a végkimerülésre. Úgy tűnik, hogy a kétségbeesés állapotába kell legyünk taszítva. Elég rossz, hogy így kell legyen. De mi emberek nagyon lassan fogunk fel dolgokat, úgyhogy szükségszerű a kétségbeesés, mert akkor kezdtünk el tenni valamit. Egy kétségbeesés állapotba lesznek taszítva, de a kétségbeesés leplezi le a valóságban azt, ami soha nem került volna azelőtt napvilágra. Az, amik vagytok, az összetételetek miből van. A kétségbeesés leplezi le, ez a dolog summája. A kétségbeesés leleplezi azt, ami soha azelőtt nem lepleződött va, ami soha nem kerülne napvilágra. De még egyszer hangsúlyozom, nem egy kétségbe esett, nem lettünk egy kétségbe esett állapotban taszítva reménytelenség nélkül, hanem az isteni reménységgel állunk ott, ahol állunk. Akkor is, ha megtört a lelki állapotunk, akkor is, ha a körülmények levertek, a gondok megviseltek, mégis hisszük azt, hogy az Úr eljött, hogy a foglyokat szabadon bocsássa, hogy miután szabadon bocsátotta őket, fogjul ejtsék ők a maguk részéről a körülményeket. És az emberek, akiket fogjul ejtettek a körülmények, azok szabadon legyenek engedve. Mi áll a mi Urunkról az Ézsaiás 61-ben írva? 61-2. Azért jött el, hogy a foglyokat szabadon eressze, hogy a bekötözötteket, megtört szívőket, szabadulást hirdessen neki, foglyokat szabadon bocsássa. De hogy ha a körülmények fogjul ejtettek, akkor nem biztosíthatjuk mások számára, nem ajánlhatjuk fel a megoldást mások számára. Így, ami Urunk egy kétségbe esett állapotban taszított bennünket, hogy tudomásul vegyük, milyen kétségbe esett állapotban vannak ezrek és ezrek az emberek, akik nem tudnak magukon segíteni, ha csak az Istentől jövő segítségben nem részesülnek. És ki hozza, ki tudassa velük ezt az isteni segítséget? Hiszen csak azok, akik már részesedtek ebben az isteni segítségben. Ki tud egy kétségbe esett állapotán, ember állapotán segíteni? Amikor valaki azt mondja, öngyilkos leszek, mindennek vége, az életemnek semmi értelme nincs. De hiszen egy ilyen ember mellett fejcsóválva elmentem volna, és azt gondoltam volna magában, felejtsd el a dolgot. Ma már nem tudom elfelejteni, mert én magam tudom, mit jelentenek ezek a dolgok, mit hoznak magukkal ezek a dolgok. Belekerültem ebbe az állapotba. Mindenki mondhatja ajakvallomásként, hogy megértelek téged, és számításba veszem. De csak azt kell mondjam, csak megpróbáljátok a magatok részéről. Több nem. Megpróbáljátok a legjobbat a magatok részéről. Megérteni a másokat a maguk állapotának, felfogni az ő állapotunk. És ezt számításul fogja venni Isten. De megérteni a másikat határozottan nem tudjátok. Ha csak nem a mások elviselhetetlen állapotába belőkerültetek ti is, és nem kellett ugyanazt az utat megtegyétek, amit ők is megtesznek. Másképp lehetetlen a dolog. Következetesen itt azzal vagyunk ismertetve, bele kell kerülnünk egy végkimerülés, egy kétségbeesés állapotba, és ez a végkimerülés állapota nem kell jövőben elérkezzen, hanem már is bekövetkezett, és nem csak én rám következett be, hanem mi velünk, minnyájunkkal kapcsolatosan, mert a gyülekezetet még nem látjuk ott, ahol Isten szeretné azt látni, ahol akarja, hogy legyen, és mert nem jutottunk el arra az állapotra, amelyben Isten akar látni bennünket. Így belekerülünk minnyáján ebben a kétségbe esett állapotában, és ezt a segélykiáltás ki fog fakadni bennünket, hogy vége legyen minden nemtöröndömségnek, de legyen egy dolog bármilyen nehéz, és ha visszagondolunk a három emberre, akik belettek vetve a tüzes kemencébe, az ő helyzetük nagyon rossz volt, kilátástalan volt, a mély kétségbeesésükben felkiálthattak volna, de azt mondták, ez legyen azonban tudtodra, ó király, amennyiben a mi Urunk, akinek szolgálunk, nem ment be bennünket. Azelőtt, amit te felállítottál, soha nem fogunk térdet hajtani. Következetesen egy kétségbe esett állapotban nem kell elveszítenünk a fejünket, nem kell nyugtalan állapotban kerülnünk, izgatott pánikesésben, fejvesztett rémület, hanem reménységünket ő Istenünkben kell vessük. És maga a tüzes kemencéből is úgy jövünk ki, egy perzselt szag, egy égett szag nélkül, a tűznek szaga se lesz. Így volt eme három emberrel kapcsolatosan. A kétségbeesés pillanatában az ő reménységünket az élő Istenben vetették. Tudatában révén, az ő szívükben tudatában voltak annak, hogy nem hagyja cserbe őket. Amennyiben írva áll a Zsoltár 25-ben, hogy senki nem szégyenül meg, senki nem lesz csalódott azokból, akik az ő bizodalmukat az Úrban vetik, avagy mi a végen kerüljünk egy csalódott állapotban, szégyenüljünk meg, amikor körülvesznek bennünket a tanúvallomásoknak ilyen magasztos fellegei, ha fel tudnának itt lépni ma reggel az elsőtől az utolsóig, akkor azt intéznék hozzánk, tartsatok ki, álhatatosan, rendíthetlenül megérteni, megéri, mert a végen lesztek megkoszorúzva. Hányan elmentek erről a földről, átmentek a Jordán folyóját, és a zsidók az levele azt mondja, hogy a világ nem volt méltó számukra, de az ő szívükben a nemes magot hordozták, és hol volt barlangokból, kecskebőrrel felöltözötten vándorolták, járták zarándokútjukat ezen a földön. Ma az Úrnál vannak az ő dicsőségében, és várnak a tökélet, a mennyasszony gyülekezet tökéletesítésére, mert így áll a zsidók levelében, hogy mi nélkülünk nem juthattak tökéletességre. Krisztus Jézusban minden össze kellett legyen foglalva, összegezve kellett legyen. Itt az áll egy végkimerülés, egy kétségbeesés. Ez praxis. Praktikusan átéltük, de nyíltan vallom, hogy szívemben van egy bizalom, egy bizonyosság az is, a mindenható Istennel szemben, hogy mindennek van egy értelme és van egy célja. Talán a magunk részéből azt mondjuk, hogy céltalan, értelmetlen, talán a te szemedben, te Isten szemében jelentőségteljes és célszerű minden. Számunkra értelmetlen lehet és céltalan lehet. De mindent Isten szemszögéből kell tekintetbe vegyünk tulajdonképpen, és így kapunk segítséget, avagy mindent hiába kaptunk volna, avagy azt, amit Isten végzett, feloldódjon a semmibe, feloldódna a semmibe, messze legyen, távol legyen tőlünk. Lesz egy mennyasszony gyülekezet. A mennyasszony gyülekezet a bárány vérében megmosottan, elpecsételten a Szent Szellemmel, egy szív és egy lélekké, a Szent Szellem gyümölcseivel ellátva, elsőtől az utolsóig felruházva. De ezek a dolgok legyenek vetve bennünk. Nem csak, hogy magunktól kiindulóan eltökéljük, na most szeretetteljes legyen, nem, ez nem fog, azt fogjuk mondani, most békességet fogok tartani, nem fogsz tudni békességet tartani, nem fogsz tudni szeretetteljes lenni, és én sem, ha azelőtt az Isten szeretete és az Isten békessége lakozást nem vett benne. Megfelel ez a valóságnak, vagy nem? Határozottan sokan elszánták magukban békességet tartani, de nem tudták megtartani. Miért? Mert nem jutottak békességre Istennel, nem kaptak békességet Istennel. Amennyire békességre jutottunk Istennel, akkor békeszerzők vagyunk. És így mondott a Pál apostol az Efézusbeli levélben, hogy minnyájan új emberi békeszerzőkké lettünk átalakítatva. Olvasom az Efézus 2-ből, és pedig a 15. verstől. A parancsolatok vagy a törvényeket eltávolította az ő testéből, érvénytelenítette, hogy így a kettőt az ő személyében egyetlen egy emberré újjá alakítsa önmagában. Békeszerzőkké. Mit olvastunk ki? Hogy így önmagában egy új emberré újjá alakítsa, átalakítsa. Egy régi ember eltökélheti magát, elszánhatja magát a békességre, az alázatosságra, a türelemre. Mostantól kezdve nyájas leszek, mindenre elszánhatjátok magatok, de ez gondolatokban történik, és ez eltűnik, mint a gondolat maga. Amire szükségünk van, az az isteni valóság, és ez az újjászületett emberi békeszerzővé lett átalakítva, újjáalakítva, mert így áll itt. egyetlen egy új emberi békeszerzővé, és most felfogjuk lassan, miért vannak olyan sokan, akik fel vannak kenve, meg vannak kenve Szent Szelleme, annélkül, hogy a lelkük mélyén újjá lettek volna alakítva új emberi. És Branham testvér kivitelezi, ha valaki pontosan elolvassa a prédikáció, és azt mondja, az egyesek formáltak egy szent háromságot, a másikat egységes hitet, és viszálykodnak egymás között tovább és tovább, és azt mondja, addig, ameddig viszály van közöttetek, nem rendelkeztek semmivel. A fejben, elméletileg, tanításszerűen, de nem a valóságban. Nem a valóságban. Isten pedig oda akar vezetni bennünket, és pedig egy kétségbeesett állapotban taszítani bennünket azelőtt, hogy feltesszük a kérdést, vagy rendes hívő vagyok-e, vagy nem vagyok helyén való hívő. Átéltem az újjászületést, vagy nem éltem át az újjászületést. Megteltem-e Szent Szellemmel, vagy nem teltem-e meg Szentemmel. Ellettem-e pecsételve az Isten pecsétjével, vagy nem. Ez a célja és értelme ezeknek a prédikációja. Mi haszna a hét pecsétek megnyitására? És ha tudnánk Istennek valamennyi titkait, Pál apostol azt mondja, hogyha Istennek minden titkát tudnám, pengő érzés, csengő pingalom lennék, cimbalom lennék. Ó, mennyire hűségesen véli Isten velünk, nem csak az ő szavának mélységes titkait, akaratának titkait nyilatkoztatja, hanem részesíteni akar bennünk az ő isteni természetének, az ő isteni életének részesévé tenni, az ő feltámadási erejének részesévé. Mindez bennünk kegyelemből létesülve nyilvánvaló kell legyen. Itt az van intézve hozva, egyetlen egy új emberré átalakítva békeszerzővé. Boldogok a békességre igyekezők, és egy ember, aki békességet talált, és békességre jutott Istennel, az maga ott, ahol viszály van, és oda viszi a békességet, oda viheti a békességet. Ez az új élet jelleme ebben az illető hívő emberben. És ha itt nem állna írva, egyetlen egy új emberré, egyetlen emberben, akkor még találó lehetnek. De itt azt mondja, egyetlen új emberré, újjá alakítva, békeszerzővé átalakítni. És továbbá azt mondja, és hogy mindkettőt egy testben az Istennel a kereszt által megbékéltesse. Miután ezáltal az ellenségeskedést megölte, az ellenségeskedés fel lett állítva már az Éden kertjében, a bűneset után azonnal, és már rég tekintetbe vettünk, hogy Istennek valamennyi gyermekei belelettek taszítva, belelettek rantva ebben a bűnesetben. De pontosan azt is pontosan tudomásul vettük, hogy a Golgotai kereszten békesség, megbocsájtás, tökéletes üdvrejutás van részesültünk Jézus Krisztusban, ami Urunkban. És ha ezt a teljes üdvösséget Krisztusban magunkévá tettünk, elfogadtuk, akkor pontot tesz Isten, lezárta a dolgát, és ez az új, az isteni élet, amelyről hallottuk, az élet a vérben van, az isteni élet, amely Jézus Krisztusban látható volt, visszavetődött a gyülekezetre, visszatért a gyülekezetre a Szent Szellem kitöltetése által. De hiszen tudjátok, hogy pünköstkor a két dolog látható volt, a tűz és a szellem is, és erre van szükségünk ebben az utolsó napokban. Isten engem már részesített, de talán minnyájunkat ebben a kétségbe esett állapotban akar taszítani, a végkimerülés, a szorongás állapotában, ahol minden kialszik, és már csak pontot kell tenni mindenre. De a kérdés abban áll, hol tesz pontot Isten valamire, valami után, és én szabadon vallom, nyíltan vallom, én szeretném a magam részéről, hogy a Isten akarata bekövetkezzen általam, az, és hogy néz ki az én életem, bárhogy nézzen ki az életemben, úgy nézzen ki, földileg tekintve szeretni ezt is, vagy szeretném azt is. De elértem azt a pontot, amikor azt mondom, azt hangsúlyozom, legyen meg az Isten akarata minden tekintetben, egy más út nincsen, más választásom nincsen. Azért vagyunk itt, hogy Isten akaratát teljesítsünk. Legyen, hogy Isten szerelmi hevületet betöltsön ezzel szemben, hogy minden szükségállapotunkban, minden nyomorúságainkban az élő reménységet vessük, ami élő Urunkban, ne veszítsük el, ellenkezőleg, hogy mint újabb legyen, megújuljon, felerősödjön bennünk, és hogy úgy tegyük, ahogy Ábrahám is tett. Ott, ahol semmi reménység nem volt már, ott reményteljesen kitartott az ígéretben, az ígéret mellett, amit Isten adott vala neki. Isten ígéretei megmaradnak, ezek nem tántorodnak meg soha. Jézus vérzően elpecsételte azt, amit az ő ígéjében kijelentett. Ég és föld éghet, hegyek és völgyek elmúlhatnak, de aki hisz, megtalálja azt, amit hisz. És úgy szeretnénk hinni, amit az ége mondja, részesedni abban, amit ígéretben adott, hogy a gyülekezet által, a mennyasszony gyülekezet által, az Úr teste által, még egyszer Isten kinyilatkoztatása minden ő dicsőségében bekövetkezhessen, az ő hatalmában bekövetkezhessen. Az Úr Jézus azt mondta akkor, azt mondta maga részéről, a fiú nem tesz semmit, hanem csak azt, amit látja, hogy az atya cselekszik. Mi ugyanezt szeretnénk vallani, és kérni őt arra, Uram, mutasd meg nekünk a következő lépést, nyilatkoztasd ki, leplezd le számunkra az útat, amelyen járnunk kell, és ajándékozz meg azzal az ígével, amit közhírékkel tegyünk, és Isten kegyelemből véghez fogja vinni. Ő egy hűséges és egy igazságos Isten minden tekintetben, nem csak, hogy a kétségbe esett állapotba, megengedi, hogy egy kétségbeesés állapotba kerüljünk, hanem ki is vezet a kétségbeesés állapotából. Mennyi példát lehetne itt fellajstromozni. Legyen, hogy Isten megáldjon bennünket, és legyen minnyájunkkal kegyelemből. Amen.